Maroth Miklós akadémikus, az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke az Inforádió arénájának vendége. Azt mondta, hogy a félreértés értelmezhetetlen az, hogy a politika bele akar szólni abban, hogy ki mit kutasson. De egy olyan országban, mint Magyarország, ahol az egyetlen mecénás az állam, a priorizálás az nem maga a beleszólás, hiszen akit priorizálok, annak van, akit nem, annak meg nincs.
Európai Unió is prioritásokat hirdet meg, akkor az Európai Unió is beleszól a kutatásba. Tehát minden állam megmondhatja azt, hogy kérem, én a tudományt fontosnak tartom, de nekem most éppen teszem a szociológiai kutatásokba, a cigányok integrációja fontos. Ezt megmondhatja. A tudománynak természetesen megvan a szabadság, hogy ezen kívül bármi mást is kutasson a szociológiába, de azt mondja a kormány, hogy erre én külön pénzforrásokat adok, többlet pénzt, mert ez nekem fontos, ezt megteheti. Ha szabad idézném azt, amit már számtalanszor más helyen elmondtam, ugye a világon mindenütt a politikának és a tudománynak a viszonya, a kutyának és a fának a viszonya.
Amennyiben?
Amennyiben minden politika rajta hagyja a szagmintáját a tudományon. Tehát megmondja azt, hogy mennyivel támogatom, hogyan támogatom, mi az, amit elvárok tőle, de ez nem azt jelenti, hogy az utolsó darab témáig mindent megszavat a tudományba. Tehát ugye annak idején, amikor én végeztem, akkor is volt ilyen tudománypolitika volt, amire a magyar állam adott pénzt, adott álláshelyet, és mondta, amire nem. Arabistaként én se kaptam álláshelyet, nem volt prioritása az arabisztikának. Ugye Magyarország állandóan avval dicsekedett külföld felé, hogy nálunk az orientalista hagyományok. Mert ott volt Gólcér Ignác, ott volt Moskó Mihály, és ekközben, amikor én egyetemre jártam, mindössze egy ember volt, aki arabbal foglalkozott, és az sem arabot kutatott, hanem magyar őstörténetet. Tehát Magyarország nem fordított pénzt az orientalista kutatásokra, legalábbis ami az arabisztikát illeti, de nem fordított az iranisztikára se pénzt. Tehát olyan tudományok, amelyek korábban Magyarországon már megszülettek, nem kaptak se álláshelyet, se pénzt. Egy-egy ember volt ezekre. Na most egy emberből nem lehet csinálni világra szóló tudományt. Ahhoz kell egy bizonyos társaság. De az ókor tudományra többet adtak. Jelen pillanatban fordult a kocka, most az orientalisztikára kap többet a kutatás, és kevesebbet az ókor tudományra. Egyikre sem mondom azt, hogy helyes, csak így van. És az, hogy én fiatalon éppen ezért nem tudtam arabisztikával foglalkozni, holott az akartam lenni, hanem az ókortudományi kutatócsoportba kerültem. Ez nem jelentette azt, hogy én abba hagytam volna az arab szövegeknek az olvasását, hanem azt jelentette, hogy én beleástam magam olyan szövegekbe, görögbe, amelyek nekem, mint arabistának, aztán későbbiekben nagyon jók lettek. Tehát én borzasztó sok hasznát láttam annak, hogy a prioritási rendszerben, amit én akartam csinálni, éppen akkor nem volt pénz, másra kényszerültem, de ez a másra kényszerülés, még egyszer mondom, nem jelentette azt, hogy nekem abba kellett volna, le kellett volna mondanom azokról a dolgokról, amelyekkel én foglalkozni akartam. Hozzá kell tennem, hogy szerencsés véletlen folytán magam meg tudtam szerezni hozzá a könyveimet, mert könyvtárakban se voltak ilyen könyvek. Ugye sokat tolmácsoltam külföldi küldöttségeknek, ami azt jelenti, hogy amikor ment a válaszküldöttség, akkor engem vittek magukkal tolmásnak, megkaptam a napi díjat, és a napi díjamat könyvbe fektettem.
Hogy fog az eldőlni, bocsánat, hogy egy nemzet Magyarország szempontjából mi a legjobb kutatási mix, amire ad pénzt az állam? Ki fogja ezt eldönteni? Az Ötvös Loránd Kutatási Hálózatban, a 13 bölcsember, vagy a politika?
Valószínűleg létre fognak hozni egy olyan testületet, ugyancsak tudósokból, amelyiknek ez lesz a feladata, hogy megfogalmazza azt, hogy melyik kutatások azok, amelyek fontosak ma Magyarországon. De ebben természetesen az Ötvös Loránd Kutatóhálózatnak is nagy szerepe van, hogy látva a saját költségvetését, látva azt, hogy mi hiányzik, mi nem hiányzik, mik az erősségek. A kormányt, miután természetesen a parlament alá lesz rendelve, ugye a parlamenten keresztül a kormányt rábírja arra, hogy szükség esetén adjon több pénzt a kutatáshoz. De akkor meg kell tudni fogalmazni, mi az az értelmes cél, amire akarunk kutatni, az mennyibe kerül? És hogyha ezt megkaptuk, mit fogunk mi cserébe letenni az asztalra?
De ez felfedező kutatások. Persze. Pontosan megmondható, amikor nem tudjuk állítólag, én sose csináltam még ilyet, mi lesz belőle, mert lehet, hogy kudarc lesz belőle, de a kudarc is információval bír, hogy az az irány nem jó.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. És ugye, tehát az, hogy mi a siker és mi a kudarc. Ha szabad, akkor hoznék fel egy példát. Ugye, mert ugye az ember itt 5-től és 6-tól, ugye erre a hallgató valószínűleg azt hiszi, hogy nem is tudja az illető, hogy mit kellene mondani, de mondok egy példát, egy konkrét példát, és akkor mindenki látni fogja, hogy miért nehéz. Ugye tudjuk azt, hogy a kristályoknak vagy jobbraforgó, vagy balraforgó szerkezetük van. Ugye, hogy a tudomány használt mindenki átlássa, a kozmetikumoknak az egyik irányba forog a szerkezete, tehát a kristály szerkezete a nők bőrének a másikba. Tehát ennek következtében a hatása nem ideális a kozmetikai szereknek, tehát hogy lássák a napi hasznát ezeknek. Tehát a kutatás ezért föltette a kérdést, hogy mitől forog jobbra és mitől forog balra. Tehát meg lehet-e változtatni, vagy nem lehet megváltoztatni. Ez egy lényeges kérdés. Egy magyar tudós erre talált egy választ. Ez a válasz megoldotta a problémát, aztán természetesen folytak tovább a kutatások, mert ez egy óriási lendületet hozott a kutatásba, hogy megmutatta az irányt, hogy itt a megoldás. Ugye elkezdték a részleteket kutatni, aztán kiderült, hogy itt ebben a részletben nem stimmel, ott abban a részletben nem stimmel, amott abban a részletben nem stimmel. Világhírű tudós lett, akadémikus, stb. Jó, egy hosszú idő után kiderült utolsó részletig a kutatás elő, hogy tévedés volt. Most nagy tudós vagy nem nagy tudós?
Kell nagy támogatni, vagy nem
persze,
kell támogatni?
Persze, hogy kell támogatni. Persze. Ugyanis a tévedésével, amit nem egy amatőr tévedés volt, hanem egy tudósnak a tévedése, és a tudóst megilleti, ha tudományos módszereket alkalmaz, megilleti a tévedés joga. A tévedésével iszonyatos módon föllendítette egy területen a kutatást. Ha ő ezt a elméletét, ami utólag tévesnek bizonyult, nem dolgozza ki, akkor soha azon a területen nem szűnik meg az a kutatás. Óriási módon befolyásolta a fejlődést. Tehát óriási eredményei vannak még akkor is, hogyha személy szerint minden nézetéről kiderült a végén, hogy tévedés. Ez egy nagy tudós volt, akkor is, hogyha mindenbe végül is kiderült, hogy tévedett. Ugye van egy tudományelmélet, amelyik azt mondja, hogy a tudomány a cáfolatról a cáfolatra halad. Tehát, hogyha nem dolgozunk ki olyan eredményeket, amelyek cáfolhatók, akkor a tudomány nem tud előre haladni egyes filozófus vélemények szerint. Tehát azért mondom, nehéz megmondani, mi az, hogy tudomány, és mi az, ami tévedés, ami nem tudomány. Én a módszerekhez kötném. Ha tudományos módszerekkel dolgozik valaki, és új eredményeket ér el, 6 évet, ha nem téved, az megérdemli a támogatást. Mert a tévedése is pozitív szerepet játszhat. A tudomány egy rendszer, és ott nem csak a diadalmenet az, amelyik, tehát a győzelemről győzelemre haladunk, nem. Ott lehet vereségről vereségre is haladni, és az is előre haladás.
Hogyan fogják közelebb hozni a magas tudományt, amit ezek a kutatóintézetek, a hálózat művelni fog az emberekhez, akik ennek részleteit, ha csak magamból indulok ki, semennyire se értjük. Kell-e, hogy az emberek ezt értsék, hogy mit csinálnak?
Természetesen érteni kell. A tudományt a társadalom finanszírozza. Tehát azok az emberek, akik arcuk verejtékével dolgoznak a hétköznapokban valahol. Egy gyárba, vagy a mezőn, vagy akárhol. Tehát ő neki valamilyen módon vissza kell jelezni arról, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy meg tudja érteni. De vissza kell jelezni arról, hogy az a pénz, amit ő megtermel, amit ő adóba befizet, abból mi lett. Én akadémiai alelnökként elindítottam egy sorozatot, aztán amikor lejárt a terminusom, akkor az akadémiai kiadó boldogan megszabadult a könyvsorozattól, a pontkönyvek sorozatát. Nem én voltam a nagy föltaláló, a különböző nyugat-európai országok ezt már föltalálták. Franciaországban van a Köszenzső sorozat, mit tudok én. Ugye egy kis 7-8 éves kis könyvecske, és egy bizonyos területnek az alapvető ismereteit összefoglalja. És hogyha elmegy az ember Franciaországba, akkor irgalmatlan mennyiségbe ott áll a pénzügypolitikától kezdve a hetiták történeteig számtalan különböző kérdésről egy Köszenzső könyv, amiből, ha akarom, akár egy lexikon is kikerekedik, hogyha megveszem az összes kötetét. Ugye ilyen Angliában a Very Short History of és akkor ebbe is különböző dolgok vannak. Németországban reklámtassen Büchertől kezdve nem tudom hányfajta zsebkönyv van. Tehát ezeket a zsebkönyveket kellene komoly tudósoknak megírni, hogy ebből középiskolások is, akik érdeklődnek, művelt nagy közönség is, horribile dictu, BA szakos egyetemi hallgatók is talán az első évben okulni tudjanak. Tehát meg kell oldani valamilyen formában azt, hogy a legjobb tudósok azok megpróbálják egyszerű, érthető nyelven röviden összefoglalni a kutatásai eredményeit és azt elmondani. Ez ugyanis a magyar általános műveltséget nagyban emelné. Tehát ugye Franciaországban fordulópontot jelentett az enciklopédiának a megjelentetése. Az egy óriási ugrást jelentett. Tulajdonképpen ilyen zsebkönyvsorozatból majd, hogy nem egy enciklopédia kerekedhet ki. Tehát ezt szerintem létre kellene hozni, mégpedig olyan módon, hogy ugye ez a világon mindenütt nyereséges, de ha Magyarországon megcsináljuk, biztos veszteséges lesz. Tehát ezt valaki olyan embernek kellene kézbe venni, aki ebből egy nyereséges vállalkozást tud csinálni.
Azt látják-e már, vagy ön látja-e már, hogyha a rendszer 100%-on működik, akkor mi az, amit az Eötvös Loránd kutatóhálózat vezetése fog eldönteni, és mi az, amit az egyes kutatóhelyek vezetői fognak eldönteni? Szóval hol lesznek a hatáskörök?
Hogy most maradjunk a régészetnél, nem hiszem, hogy az irányító testület feladata lenne azt megmondani, hogy a régészeti kutatások a következő nem tudom hány évben mire koncentráljanak. Én legalábbis én ugye, mint bölcsész végzettségű, tehát eleve humán intézetek munkája iránt érdeklődő ember, azt nézem meg, hogy releváns-e az a kutatás, és eredményese. Ugye annak idején azért hozták létre egyébként a régészeti kutatóintézetet, mint a többi kutatóintézetet, hogy nagy összefoglaló műveket megcsináljanak, amelyikkel általában adósok maradtak. Ugye megcsinálták a néprajzosok ezt, de a többi, azt hiszem, hogy többi kevésbé azt mondhatjuk, hogy nem. Például nem csinálták meg a régészeti topográfiát sem. Tehát mi megkérdezhetjük azt, példának okáért, hogy a Nemzetközi Akadémiai Szövetség égisze alatt folyó nemzetközi kutatásban miért a lengyelek viszik térképre a magyar régészeti ásatásokat? Ezt megkérdezhetjük, mert ugye ez nem a lengyeleknek a feladata lenne. Megkérdezhetjük azt, hogy miért nincs még mindig régészeti topográfia. De az, hogy most akkor itt ásnak, vagy ott ásnak, vagy tehát a kelta emlékek kutatását állítják előtérbe, vagy sem, ezt azért nem. Ezt nekik kell ellönteniük.
Milyen kapcsolatrendszert akarnak kiépíteni a Magyar Tudományos Akadémiával?
A Magyar Tudományos Akadémia szerencsére van, mert ha nem lenne, akkor a sajtó dönteni el az, hogy ki a nagy tudós. Tehát, hogy a szabad egy példával élnem, amikor a szocialista országoknak volt egy konferenciasorozata, és a legutolsót tartottuk itt Magyarországon, akkor egy Zemanak nevezető osztrák előadott arról, hogy megfejtette a lineáris át. Ugye a sajtó azonnal rárohant. Mi tudtuk azt, hogy ez a lineáris állnak a 32. megfejtése. Magyarul senki se tud semmit, és ugye az illető egy mérnök. Tehát, hogyha a sajtóra bízzuk, akkor ő lett volna a legnagyobb ókortudós. Tehát az akadémiának ez lesz a feladata, hogy továbbra is a minőséget ellenőrizze. De én párszor adódott alkalommal, hogy Lovász elnök úrral beszéljek, mindig elmondtam neki, csak ez eddig elsikkadt, hogy az akadémiának át kell pozícionálnia magát. Tehát az akadémia történetének körülbelül kétharmadában nem volt kutatóhálózata, egyharmadában volt kutatóhálózata. De az akadémia akkor is egy jelentős tényező volt a magyar tudományos életben, amikor nem volt kutatóhálózata. Voltak könyvsorozatai például. Tehát ugye az akadémiának voltak tudományos ülései, ahol a legjobb, tehát ugye az akadémia összeválogatta a legjobb tudósokat, tehát ugye azok lehettek az akadémiának a tagjai. Tehát valamilyen módon iránymutató testület volt az akadémia. Ennek meg kell maradnia. Tehát valamilyen módon az akadémiának továbbra is a minőség ellenőrzés letéteményesének kellene megmaradnia.
De be akarják vinni a kutatóhálózat eredményeit valamilyen módon az akadémia szűrőrendszerébe? Mert különben hogy tudná megmondani, ha nem látja, hogy
mi folyik? Az akadémiának megvan jelen pillanatban a doktori bizottsága, tehát ugye amelyik a doktori címek odaítéléséről dönt. Ez egy minőségellenőrző eszköz. Ugye az akadémia tagokat választ, ez is egy minőségellenőrző eszköz. Tehát ezt az akadémián is végig kell gondolni, hogy az új helyzetben mit csinálunk. még egyszer mondom, át kell valahogy pozícionálni magát az akadémiának, de az akadémia nélkül én nem tudom elképzelni a magyar tudományos életet. Az akadémiának kell lenni valamilyen módon a legfőbb minőségőrnek.
Milyen nemzetközi kapcsolatokra készülnek? A magyar rendszer átalakítása óriási hullámokat vetett a tengeren túlon is.
Igen. Ugye a hullámokban ugye az a szép, hogy voltak, akik a hullámokat keltették. Tehát ugye itt a magyar sajtóban megjelent az, hogy a Max Planck társaság tiltakozott, hogy a Berlini Akadémia, tehát most nem itt eszembe a nevük, nem ez a nevük, tiltakozott, stb. Most az előkészítő bizottság tevékenységében mind a ketten részt vesznek.
De ez azt jelenti, hogy elfogadták az átalakítás tényét, vagy azt, hogy egyet is értenek?
Magyarázatot kaptak, a levelükre választ kaptak, azt mondták, ja, bocsánat, így akkor már egészen más a dolog. Ugye erről a sajtó elfelejtett tájékoztatni, és jelen pillanatban benne vannak és tanácsokkal segítik. Tehát ugye a Magyar Akadémiának bele kell illeszkednie a nemzetközi akadémiáknak a rendszerébe, mindenképpen annak a tagjának kell maradni. És vannak olyan dolgok, amelyek az akadémiákhoz kapcsolódnak, például ugye én, mint említettem talán, a Nemzetközi Akadémiai Szövetségnek, ami egy félrevezető cím, mert csak a Humán Akadémiáknak a szövetsége, az elnöke voltam, jelen pillanatban tiszteletbeli elnöke vagyok. Ez az akadémiai szövetség, ez koordinálja a különböző akadémiák égisze alatt folyó kutatásokat. Ez, hogy az akadémiák égisze alatt folyó kutatásokat, ez nem azt jelenti, hogy akadémián folyó kutatásokat, hanem példának okáért a belga akadémiának az égisze alatt folyik a Löweni Katolikus Egyetemen a középkori latin filozófiai szövegeknek a kiadása. Tehát ugye az akadémia az, amelyik szervezi az egyetemeken folyó kutatásokat, és nemzetközi kontextusba helyezi őket. Tehát ezt a Magyar Akadémiának is egész biztos, hogy meg lehet tennie majd a jövőben.
De a kutatóhálózatnak, az Eötvös Loránd kutatóhálózatnak mi lesz a nemzetközi kapcsolatrendszere? Ez hova fog kapcsolódni?
Hát egész biztos kell kapcsolódnia neki a hasonló kutatóintézetekhez. Tehát én, ha már a régészeket annyit emlegettem, bár viszonylag távol áll tőlem a régészet, akkor azt kell mondanom, hogy ő nekik egész biztos, hogy kell a kapcsolatot építeniük az Osztrák Akadémiának a hasonló intézetéhez, de nyugodtan fölvehetik a kapcsolatot a Jagelló Egyetem hasonló intézetének az egyébként ősrégészeti kutatásaival. Tehát egyetemekhez is kapcsolódhatnak, akadémiákhoz is kapcsolódhatnak, vagy horribile dictu, ugye a Max Planck intézetnek a kutatásaihoz, vagy az Angliában működő kutatóintézetek kutatásaihoz. Ezt, hogy gyakorlatba kell kialakítani, ezt én ugye ebben a pillanatban nem tudom megmondani teoretikusan, már csak azért sem, ugye, mert akadémikusok lesznek a vezetők, akiknek ugye mint akadémikusoknak megvan a maguk háttere, megvan a nemzetközi kapcsolata a Tudományos Akadémiának, amit kár lenne elvesztegetni, ki kell építeni az Eötvös Loránd kutatóhálózatét. Én azt hiszem, hogy ezeknek az intézményeknek egymást erősíteniük kellene, és nem pedig egymás vetélytársaiként, horribile dictu ellenségeiként föllépni, és külföldön mósálni a másikat.
Egyiknek van kutatóhálózata, a másiknak meg nincs.
Az angol akadémiának nincs kutatóhálózata. A franciának sincs, a németnek sincs kutatóhálózata. Ennek ellenére szponzorálnak kutatásokat. Tehát, ha szabad mondanom, akkor a Mainzi Akadémia égisze alatt folyik egy nemzetközi program. Ptolemaiosnak az összes munkáját kiadják, görögül és különböző, tehát arab, szír, etióp, nem tudom, milyen latin fordításokban. 250 kötet. Jelen pillanatban a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának pénze sincs arra, hogy akár egyet ebből megvegyen. Tehát van itt intézethálózat Németországban, ugye kettő is, ugye az alkalmazott kutatásokra és az alapkutatásra, és vannak akadémiák által szponzorált kutatások. Például a Berlini Akadémiának, a Berlin-Brandenburgi Akadémiának van egy kutatócsoportja, amelyik a legrégebbi korán kéziratokat kutatja. Tehát, hogy mi lehetett a legrégebbi szöveg a Koránnak. Ez egyébként blaszfémia az iszlám szempontjából, tehát egy veszélyes kutatás, de egy jelentős kutatás. Tehát ők megnézik, összegyűjtik a világról a legrégebbi korán kéziratokat, és próbálják megállapítani a legrégebbi, tehát az eredeti korán szöveget. Ez is a Brandenburgi Akadémia égisze alatt megy, teljesen függetlenül a Max Planck társaságnak a kutatásától. Tehát én nem hiszem, hiszem, hogy a Magyar Akadémiának, amennyiben nem tudom, milyen lesz a pénzügyi háttere, de hogy a Magyar Akadémiának is a kedve szottyan valami jelentősebb programhoz, én azt mondanám, meg kellene neki adni a lehetőséget, hogy összekovácsoljon egy kutatócsoportot. Notabene ez a Mainzi, ez nem csak németekből áll, ebben nagyon sok különböző francia, olasz, angol, német, tehát különböző kutatók vannak, jó szakembereket gyűjtöttek össze, tehát körülbelül olyan, mint a Fradi, tehát amelyikben mindenki van kivéve a magyar futballistát. Az, hogy jó-e a Fradi vagy sem, erről most nem vitatkoznék, csak most jelen pillanatban éppen ő a bajnok. Tehát sok mindenki van benne, még talán magyar is van, de mondhattam volna a győri női kézilabda csapatot is. Tehát egy ilyen csapatot hozott létre a Mainzi Akadémia, és ezzel a német tudománynak a dicsőségét öregbíti.
Mikorra, ön szerint mikorra lehet megmondani, hogy az új rendszer az eredményesebb, vagy kevésbé eredményes, mint a régi rendszer? Ezt, 1 év, 5 év, 10 év, mennyi?
Ezt én minimum 5 évet tartok el szükségesnek. Tehát ugye el kell indulni.
Az egy év.
Ez legalább 5 év, így van, amire le lehet vonni valamiféle következtetést. Azt egyébként már a kezdetén kell látni, hogy elcsurognak-e a pénzek hiába, vagy sem. Ezt már a kezdet. Ez egy lényeges dolog. Az, hogy eredményesebb-e vagy sem, ez aztán attól függ, hogy jobban hasznosítja a pénzeket, amelyeket kapott, vagy sem. Tehát a lukakat be kell tömni.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Maróth Miklós akadémikus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.